Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, a mi Urunktól. Amen.
Thank you.
Ami további segítségünk jön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ugyamint hozzánk szól a Máté írása szerinti evangélium 24. részéből, a 36. verstől a 47. versek eképpen. Arról napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám egyedül. Amiképpen pedig Noé napjaiban vala, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férjhez mennek vala, mind a napig, amelyen Noé a bárkába méne. És nem vesznek vala észre semmit, míg nem eljöve az özönvíz, és mindnyájukat elragadá. Aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Két asszony őről a malomban, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jő el a tolvaj. Vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek fia. Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tőn az ő háza népén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt. Boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajő, így munkába talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, hálás szívvel állunk most meg előtted, hiszen elsősorban a hitünk azért örvendezik, mert eljött a te fiad, elküldted Jézus Krisztust, és az időnek egy egészen más pontján bennünket ennek a jelentőségébe egyen-egyenként belevonsz, vagy már belevontál. Köszönjük, hogy Jézust, a Messiást elküldted. És köszönjük, hogy visszavárhatjuk őt, hogy várhatjuk azt a csodálatos pillanatot, amikor majd eljő, hogy felállítsa az ő országát. Köszönjük, hogy részesei, tanúi lehetünk annak, hogy az emberben belül lévő valóság már változik. Köszönjük, hogyha elmondhatjuk, hogy bennünk már megváltozott. Köszönjük, Urunk, hogy az a te ígéreted, hogy nem csak a belső valóság fog megváltozni, hanem a külső is, amikor eljön Jézus Krisztus. Köszönjük, Urunk, azt is, hogy nem egy passzív várakozást parancsolsz nekünk, hanem egy aktív várakozást, hogy szolgáidként végezzük a magunk hivatását, és betöltsük azt. Arra kérünk téged, hogy erre taníts most bennünket, hogy hogyan várjunk jól téged, úgy, hogy készen legyünk arra az időpontra, amikor jössz értünk, vagy hogyha megélhetjük azt az időt, amikor jössz vissza, egyértelműen mindenki számára láthatóan készen legyünk. Arra kérünk téged, hogy erre taníts most bennünket Jézus Krisztusért. Amen.
Thank you.
Halljátok meg Istenek igéjét, ugyamint hozzánk szól Pál apostolnak Timóteushoz írott második leveléből, a negyedik rész első 6 verséből eképpen. Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában. Hirdesd az igét, állj elevelő, alkalmatos, alkalmatlan időben, incs, fegy, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. Mert nem lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedhetik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. És az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez odafordulnak. De te józan légy mindenekben. Szenvedj, az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd. Mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott. Kiemelem a második verset. Hirdesd az igét, állj ele vele, alkalmatos és alkalmatlan időben. Incs, fegy, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. Szeretett testvéreim, a mai nap advent ünnepe van. Csodálatosan szép ünnep ez annak a léleknek, aki képes ennek a szép, ennek a reményteljes ünnepnek a teljes lelki jelentőségét, mint egy lelki horizontot a lelkével befogni. Csodálatos, mert nem arról beszél, hogy mint az Ószövetségben várjuk a messiást, hogy eljöjjön, hogy megváltsa az életünket, hanem már arról beszél, hogy visszavárjuk a messiást. Hogy várjuk, hogy bekövetkezzen, hogy megszülessen az új föld, hogy felálljon az új világ, amit Jézus Krisztus úgy hirdetett meg, hogy elközelgett az Istennek országa. Advent azt jelenti, hogy úgy várunk, mint olyan dolgot várni, amely nagyon közel van már. Közel, mert az ember szívében Jézus Krisztus által már megkezdődött az új világ. Megváltozott valami, amely előíze és előjele annak, hogy külsőképpen is megváltozzon az egész teremtettség. Előíze van benne a hívő lelkében az új világnak. Ott tapasztalja az új világnak az erőit, az Isten szeretetét, és azt, hogy minden már arra az újra irányul. Azoknak, akik így tudják látni az életet, önmagukat, a világot, a céljaikat, a gondolataikat, azoknak szól ez az ige, amit felolvastam a Timóteus levélből, hogy hogyan várakozzunk, erre ad egy magyarázatot. Hirdesd az igét, állj ele vele, alkalmatos, alkalmatlan időben. Igen, de hogyha ezt az igét úgy hallgatjuk meg, mint egy parancsolatot, akkor az ember szívének nagyon nehéz lesz. Nagyon nehéz, mert ez valóban egy olyan parancs, amely minden szolgának szól, mindenkinek, aki Isten gyermeke, hogy tedd ezt, cselekedd ezt, hogy alkalmas és alkalmatlan időben, egy folytás úgy mondja, hogy alkalmatlannak tűnő időben, állj elő az igével, mondd el másoknak. És amikor látjuk ezt a Timóteust, aki egy olyan ember volt, aki teljes idejében életét teljesen odaszánva arra, hogy az Isten igéjét hirdesse, mondja ezt Pál, akkor az ember fejében önkéntelenül is előjön egy gondolat, hogy lehet az én életemet ahhoz hasonlítani, ahogy Timóteus élt. Hogy lehet az én életemet, akinek megvan a maga dolga a világban, megvannak a problémái, ahhoz hasonlítani, amely olyan élet, mint például egy lelkipásztornak az élet, akinek nincs más dolga, mint hogy az igét hirdesse. Márpedig ez a parancs mindenkinek szól. Valahogy ezt a nehezen érthető dolgot, amely ellentmondásnak tűnik, két állításom, az egyik az, hogy mindenkinek szól, a másik, hogy ez egy olyan életről szól, aki teljes idejében Istennek szolgál, én pedig nem az vagyok, mondhatod magadról, van saját világi foglalkozásom, vannak gyerekeim, vannak dolgaim, hogy lehet ezt a kettőt valahogy egyé tenni, hogyan lehet megérteni, hogy hogyan vonatkozik az ilyen életre? Ez a nagy kérdés. Amikor arról beszélünk, hogy Jézust várjuk vissza, akkor ugyanakkor Jézus Krisztus nyilvánvalóvá tesz egy nagyon fontos dolgot, hogy hogyan kell őt várni. Őneki is vannak elvárásai velünk szembe, amelyet teljesítenünk kell. Erről beszélt a Máté evangéliumából a rész. Amikor azt mondja, hogy készen kell lennetek, vigyázzatok, mert nem tudjátok, hogy mely órában jön el a ti uratok. Istennek fenn ott a mennyben nagyon-nagyon sok órája van. Ezek az órák mind különböző időket mutatnak. Minden ember életéhez kapcsolva van egy óra. Ha például Pál apostolt nézzük, akkor az ő órája itt már nagyon a végén jár. Üdvösségben van, elhívta az Isten, felhasználta hatalmas dolgokra, az ő szavára sok-sok gyülekezet előállt, mert az Isten mellette volt, és úgy döntött, hogy őt használja fel erre, és most a szolgálatának az ideje lejár. Minden embernek máshol jár az élet ideje, és máshol jár az üdvösség ideje is. Vannak olyanok, akik már szolgálatban állnak, akár mint Timóteus. Olyan megbízatás adott nekik Isten, hogy egy ifjúsági közösségben, vagy bárhol máshol, ahol szükség van rá, hirdessék az igét. Mondják az Istennek a beszédét, és Isten pedig cselekszik hatalmasan utána. Vannak ilyen emberek. Vannak olyanok, akik most indultak el a hitnek az útján. Frissen megtértek, újjászületett drága gyermekei az Istennek, akikben most született meg az élet, az üdvösség órájuk még egészen az elején van. És vannak olyanok, akiket Isten szeretete még csak hívogat, még csak éppen felnyitogatja a szemeiket, még éppen az értelmi megvilágosodás folyamatában vannak benne, ahol szép lassan Isten kibontja a gondolatokat, a látást három nagyon fontos kérdésben, a bűn kérdésében, az igazság kérdésében és a bűnbocsánat kérdésében. Csodálatos, amikor egy ember lelkét vonza az Isten, amikor szép lassan belevonja a világosságba, és amikor az ember jön ki erre a világosságra, akkor meglátja azt, hogy nem csak másoknak vannak bűneik, hanem azt, hogy nekem is vannak bűneim. És meglátom azt, hogy ezek a bűnök olyan borzasztóak, és olyan mértékben elhalmozzák az én lényemet, hogy tulajdonképpen én nem vagyok más, mint egy merő bűn. És akkor az ember meglátja, hogy az Isten igazsága velem szemben az, hogy bizony kárhozatra kellene vetnie. De nem én nekem kellett meghalni, és nem én nekem kell majd egyszer megfizetni a bűneimért, hanem Isten egy csodát tett, amelyet az angyalok sem sejtettek, az emberek sem sejtettek, ez volt az ő nagy titka, hogy elküldött valakit, és az én összes bűnömet megfogta, és ráhelyezte a kereszten Jézus Krisztusra. És én helyettem ő halt meg. És az Isten félelmetesen szent, tiszta, fehér igazsága, hogy nekem meg kell halnom, mert méltó vagyok a halálra, és az ő nagyon forró és mindeneket felölelő életet adó szeretete közé nem engem állított oda, hanem Jézus Krisztust. És ez a kettő a kereszten metszette egymást, és ebbe Jézus belehalt. A szeretet és az igazság. A szeretet, hogy nem te mentél a keresztre, és az igazság, hogy valakinek viszont a keresztre kellett mennie, érted? Ebbe hív bele Isten minnyájunkat, csak más-más helyen járunk az időben, ugyanabban a dologban. Éppen ezért egészen más annak az embernek hallgatni ezt a parancsot, amit itt Isten mond, hogy hirdesd az igét, hogyha a megtérés előtt van, és más, hogyha a megtérés után van. Más, hogyha a megtérés után van lelki kisgyermekként, és más, hogyha a megtérés után úgy van, mint már Timóteus, hogy tulajdonképpen felkészített tanítvány, tanítványa az Istennek, Jézus Krisztusnak, aki már mehet a szolgálatba. Megint más úgy, mint Pál apostolnak, aki már a szolgálatát és hamarosan az életét is leteszi. Más, de mégis mindezek mögött egyetlen egy dolog van. Az, hogy az embernek az élete teljesen irányt váltott, megváltozott teljes mértékben, egy új élet, új célok, minden megváltozott. Csak úgy lehet teljesíteni ezeket a parancsokat. Mert egy kicsit belegondolok hétköznapi fejjel, milyen járunk a hétköznapokba, akkor azt látom, hogy mindjárunknak nagyon sok munkája van. Mindjárunknak van munkahelye, el kell menni erre a munkahelyre, le kell tenni, ahogy szoktak mondani ott a garast, sőt, manapság már nem csak le kell tenni a garast, hanem egyszerűen folyamatosan az embernek többet és többet kell letennie, folyamatosan képeznie kell magát ahhoz, hogy egyáltalán munkája legyen. Ma nagyon sokat kell ahhoz dolgozni, hogy az ember meg tudjon élni, el tudja tartani a családját, a rábízottakat. Nem olyan egyszerű, mint régebben. Folyamatosan gyorsul az idő, miközben mi maradunk ugyanazok az emberek. Nem lesz több erőnk, nem lesz több bölcsességünk, jó lehet képezni az embernek magát, de végül is lényegében maradunk ugyanazok, és az élet tőled, tőlem egyre többet követel. Most egy ilyen világban, ahol ennyire sok a munka, amikor ennyire leterhelődik az embernek a lelke, amikor a megélhetésért való küzdelem időben, erőben mindig többet és többet kíván, amikor nagyon sokszor sok embernek az életében ott van az a félelem, hogyha nem jól teljesítek, akkor kivágnak, akkor mi lesz a családommal, mi lesz velem. Rengeteg időt, energiát, erőt emésztenek fel ezek a dolgok. Aztán ott vannak a személyes kapcsolataink, családi kapcsolataink, baráti kapcsolataink, rokoni kapcsolataink, testvéri kapcsolataink, amelyre mind időt, erőt, hozzáállást, szeretetet kell szánni ahhoz, hogy egyáltalán ezek a kapcsolatok éljenek, létezzenek. Amikor az ember ifjú, akkor nagyon sok barátságot köt, ott vannak az iskolatársak, úgy érzi az ember, hogy örökre szóló kapcsolatok születtek, mindig a barátaim lesznek. Aztán elmegy egyetemre, elszakad azoktól, akikkel mondjuk a gimnáziumban jóban volt. És talán kimegy az életbe, és az egyetemi barátaitól is nagy számban, tulajdonképpen 90%-ban el fog szakadni, mert ez az élet szinte lehetetlenné teszi azt, hogy az ember személyes, emberi, baráti kapcsolatokat tartson, mert nincs idő, nincs erő, sokszor pénz sincs rá, hogy ezeket a kapcsolatokat valójában ápoljuk és életben tartsuk. És talán ott van az is, hogy az embernek időt kell szánni, meg lehetőséget, meg pénzt kell szánni arra, hogy kikapcsolódjon, hogy pihenjen. Szükségünk van rá, ez egy emberi dolog. Ha az ember csak állandóan dolgozik, meg kapcsolatokat tart, akkor egy idő után ki fog fulladni, és se erre, se arra nem lesz ereje. Szükség van a pihenésre, a megnyugvásra. Na most kérdezem én egészen realistán. Egy ilyen életben, amely valószínűleg majdnem mindegyikünket jellemez. Beleszól az Isten azzal, hogy te pedig állj elő az igével. Alkalmas és alkalmatlan igével. Mint hogyha mindenki teljes idős lelkipásztor lenne. Hogyan lehetséges ez? Hogyan lehetséges? Úgy lehetséges, hogy az evangélium nem másról beszél, és nem más az evangélium, mint hogy született egy döntés a mennyben, a mindenható Istennél. Született egy döntés, hogy téged szeret, hogy téged az örökkévaló életre elhív, és hogy te veled akarja az örökké valóságot eltölteni. Ez a döntés született te rólad. Született egy másik döntés is, amely szintén az evangéliumhoz tartozik, hogy ez a világ megítéltetett, és egy új világ fog kezdődni, és majdan meg fog ítéltetni ennek a világnak minden embere, minden bűne, minden csoportja és közössége, az egész világ maga, és majdan előáll egy új világ, az új teremtés, amelyben mindazokat, akiket Isten az életre hívott, oda átviszi, és ott örökké együtt lesznek vele. Ez a döntés született a mindenható Istennél. Amikor Jézus Krisztus eljött karácsonykor, 2000 évvel ezelőtt, és Jézus Krisztus meghalt a kereszten, akkor ez a döntés emelkedett hatalmas érvényerőre, és az evangélium nem más jelent, mint hogy ez a király Jézus Krisztus trónra lépett, amikor feltámadt és felment a mennyekbe. Innen indul el minden. Tehát az, hogy ezt a parancsot tudod-e teljesíteni, annak van egy hatalmas, mögöttes, láthatatlanban lévő része, ami nem más, mint hogy ez a döntés szép lassan a te életedre érvényt szerez, hogy minden egyes részletében az életednek érvényre jut ez a döntés, kinél éppen most hol tart, az egy másik kérdés, és ez az, amely alapvetően befolyásol mindent. Átformálja ez a döntés az evangélium a célt. Életünknek minden célját, hogy mit miért csinálok, hogy mibe vágok bele, és mibe nem, hogy az egész életemnek a nagy horizontja hova harad, hogy a menny-e az életembe a cél, vagy földi céljaim vannak, a cél világát teljesen átformálja benned. Nem kívül, nem körülményekben, nem külső dolgokban, hanem olyan dologban, amely hozzád a legközelebb áll, a szívedben, a lelkedben, az akaratodban. Minden célt az Isten jelöl meg. A nagy célt, hogy egyszer üdvösségre jussál, hogy az örök életet vele töltsd, és az addig való utat is. Ezért olyan csodálatos az, hogy lehetséges naponként elkérni az Istennek akaratát. Sokan nem hiszik ezt. Sokan különbözőféleképpen nem hiszik ezt. Vannak, akik azért nem hiszik, mert úgy gondolják, hogy általában Isten tudomásomra hozta azt, hogy mit kíván tőlem. Nem kell minden apróság miatt az Urat zargatni. Van nekem magamhoz való eszem, és tudom, hogy mit kell csinálnom. Aztán, hogyha mégis az ember ilyenkor kerezébe veszi este mondjuk az egyik igei útmutatót, vagy áhítatos könyvet, akkor néha meglepődéssel tapasztalja azt, hogy de kár, hogy nem olvastam el reggel, mert ez beszélt arról, ami ma történt velem ma. Lehetséges az, hogy Isten veled beszéljen naponta, minden egyes kisebb és nagyobb dologban veled beszélgessen az igéjén keresztül, hogy elmondja azt, hogy mi a terve, hogy elmondja azt, hogy éppen lelkileg hogy lát téged. A te feleleted, az imádságod. Ilyenkor az is föl szokott merülni, hogy az ember úgy gondolja, hogy úgyse fogom én megérteni azt, amit az Isten mond. Aztán, ha még megértem, akkor lehet, hogy éppen félreértem, és akkor belemagyarázom. Tudja az Isten, hogy nekünk sokszor milyen sötét a fejünk, sokszor mennyire a vágyak hajtják a lelkünket. Tudja azt, hogy képesek vagyunk arra, hogy beleolvassuk az igéjébe olyan dolgokat, amelyek nincsenek benne. Képesek vagyunk arra, hogy az ő igéjét úgy beszéltessük, hogy a magunk vágyai beszélnek belőle vissza nekünk. Mindezt tudja. És mégis azt mondja, hogy legyen közösséged velem minden nap, vedd elő az igét, készülj a napra azzal, hogy bölcsé tegyen téged. Isten mindezeket beleszámolja, amikor szól hozzád. Azért kell olvasni, mert Isten meg fog szólalni, és az ő lelke meg fogja értetni veled kisebb és nagyobb céljait. A cél az mindig Isten vezetése alatt van. Aztán átformálja az embernek a motivációit, az indulatait, hogy miért lép a lelkében úgy, ahogy lép, és miért fog a cselekedeti világában aképpen tenni, ahogy tesz. Átformálja a léleknek a mozgatórugóit. Az embernek lesz szeretete, öröme és békessége, ahogy addig nem volt. Ha az ember keresztjénné lesz, akkor egészen mások a reakciói bizonyos eseményekre, mint hogyha nem az. Lehet, hogy a pogány korszakomban, ezért bicskát rándottam volna, vagy képies képpel éljek, mert semmelyikünk nem rángat bicskát, de mégis az az érzés az embernek, hogy most aztán visszaadnám, és keresztényként nem így történik bennem, hanem valami más lelkület van bennem jelen, mert megváltoznak a motivációim. Más motivál nem a saját lelkem, az idegeim és azoknak a tűrőképessége, hanem az Isten szent lelke, az ő békessége, szeretete, az, hogy Jézus képesít arra, amit parancsol, hogy sokszor elszenvedjek dolgokat, képesít arra, hogy türelmes legyek másokkal szemben, amely addig engem nem jellemzett, képesít arra, hogy béketűrő legyek, hogy hosszan elviseljek dolgokat, amelyek addig engem nem jellemeztek, mert megváltoznak a motivációk. Megváltozik az, hogy mit látok lényegesnek és lényegtelennek. Az ember olyan sok mindent lényegesnek tart, amikor a világban él. Fontos az, hogy például legyen autón, fontos az, hogy megteremtsem az egzisztenciámat, fontos az, hogy legyen pénzem, vagy éppen sikeres legyek. Mindenkinek más. Fiatalnak fontos, hogy letegyem az egyetemi vizsgát, fontos, hogy jól érezzem magam. Mindenkinek más. Mégis, amikor Jézus Krisztussal találkozik az ember, a lényeges és a lényegtelen átformálódik. Lényegesnek tartottam eddig ezeket a dolgokat, és mint Pál apostol most rámondom, hogy kár és szemét. Innen, ebből a szemszögből már látom, hogy az engem megkötöz, az engem áldozatra kényszerít, az engem tönkretesz, és én is tönkreteszek azokkal másokat. Az ember bizonyos szemszögből képes rálátni arra, hogy valójában az Isten akarata szerint mi a fontos. Nem azért kell teljesíteni az Istennek az akaratát, mert ő most megparancsolja, hogy teljesítse az Istennek az akaratát, hanem egyszerűen azért kell teljesíteni, mert az, amit az Isten akaratában teszek meg, az megmarad az örökké valóságra is. Nem csak Isten szemében van értéke, hanem én is meg fogom tapasztalni, hogy valóságosan érték. Mert az ő lelke által, az ő akaratából kifolyólag, és az ő áldásával kísért valami, amely létrejön, mint egy mű a te életedben. Hát vannak olyan festők, akiket látunk mondjuk rajzolgatni a Vörösmarty téren, lehet, hogy egyébként otthon alkotnak nagy dolgokat, de azért teljesen más, mint amikor Leonardo da Vinci megfestett mondjuk egy képet, és az egész emberiség együtt azt gondolja, hogy ez örök és közös értékünk, mert akkora mű született meg. Na ugyanilyen a te életed is. Ha Isten akarata vezérli, egy olyan mű lesz, amelynek ott, odaállt értéke lesz, és a mennyben is ott lesz. Ez a lényeges. Az embert Isten lelke megtanítja a lényeges és a lényegtelen között különbséget tenni, aztán utána, hogy az ember képes lesz kárnak és szemétnek ítélni, amely nem fontos, amely értéktelen, és képes lesz az értéket megvalósítani. Megváltoztatja emberi kapcsolatainkat is. Eddig emberi kapcsolataink motiválódtak a vér szerint, családom felé, szeretteim felé. Aztán volt egy motiváció az emberi szimpátia, barátság, azonos lelkűség szempontjából. És amikor az ember keresztjénél ezt megtapasztalja, azt a nagyon furcsa eseményt, amiről már ezen a héten is beszéltem egy pár mondatban, hogy történik egy különös dolog, hogy akik engem eddig értettek, a családom, vagy éppen a közel álló barátaim, mostantól fogalmuk nincsen, hogy én miről beszélek. Hogy miért úgy döntök, hogy miért az fontos, ami fontos, és miért nem fontos az, ami eddig fontos volt. És amikor elmondom nekik, kiderül, hogy még inkább nem értenek, de most már haragszanak is rám. A vér szerinti kapcsolatok átformálódnak, átalakulnak. Először sokszor, amikor megtér az ember, megtapasztalja, hogy próbálja a családját megtéríteni, nem sok sikerrel. Az a legjobb, hogyha a családot Isten téríti meg nagyobb sikerrel. Megtapasztalja az ember, hogy a barátait is szeretné megtéríteni, mégsem megy. De aztán mégis valahol az Isten lehet, hogy az ő különleges kegyelméből kifolyólag elkezd ezeket az embereket is vonzani. Kapcsolatom lesz, és megértem magam olyan emberekkel, akik számomra eddig idegenek voltak. Most lelki testvérekké lesznek. Mert átformálódik minden, mikor az ember keresztjénné lesz. Minden. A személyes kapcsolatok is. Aztán később megtanulja az ember, hogy hogyan lehet a másikat megközelíteni, aki régen barátom volt. Lesznek olyanok, akiktől véglegesen el fogok szakadni, mert az én utam és az ő útja teljesen máshová vezet, másfelé megy. És lesznek olyanok, akik a világban is a barátaim voltak, és majd a Isten kegyelméből kifolyólag eljuthatnak arra, hogy az ő életük is belül megváltozik. Átformálja az erők és az energiák szintjét, az idők világát. Az embernek más lesz energiája és ereje, mint amire eddig. Olyan különös dolog az, hogy van egy csomó mindenre erőm a világban, és talán Isten ahhoz, amikor keresztény leszek, nem ad elég erőt. Különös dolog, hogy olyan lelki, hogy mondjam én, a hasadék ugrásokra késztet engem, hogy ugorjak oda, ahol nincs semmi, és aztán odaugrom erővel, és kiderül, hogy ott mégiscsak volt egy híd, csak én nem láttam. Erőt ad olyan dolgokra, amikor azt akarja, hogy az akaratába járjál, ahhoz emberfeletti, természetfeletti erőket ad, hogy belátod magad is, hogy nem vagyok képes erre, csak az Isten hatalmával. Sőt, ha az Isten hatalma nincs mellettem, soha nem lennék képes erre, ugyanakkor meg erőket von el onnan, ahol nem szeretne téged látni. Amikor az ember keresztjéné lesz, nem hagyja ott a hivatását, a munkáját, a családját, hanem marad a körülményei között úgy, ahogy eddig is volt. Valamikor aztán később megváltozik, de az nem feltétlenül a kereszténységének a következménye. Nem hagyja ott, de mégis mindezek a dolgok, amelyek az embert leterhelik, megnehezítik, amiről először beszéltünk, hogy mit jelent ma dolgozni, mit jelent ma megélhetéshez jutni, mit jelent ma személyes kapcsolatot tartani, és mit jelent ma pihenni. Mindezek a dolgok átlényegülnek, átformálódnak, megváltoznak, azért, mert a gondok, azok átkerülnek a gondviselő Isten hatalmas teherbíró hatalmába, vállára, kezébe, és nem engem terhelnek többé. Persze akkor, hogyha átrakod az ő vállára. Ő ezt mondta, hogy jöjjetek hozzám mindjárt, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugosztalak benneteket. És egy más igát rak a te válladra. Ez az iga, amiről itt beszél, az, hogy az Isten országában munkatárs lehetsz. Az Isten országában. És még egy területét átformálja az életünknek, még egy lényeges területét, és aztán a lényegestől halad a lényegtelenebb területek felé, az áldozatnak a világát. Az ember először úgy gondolja, hogy ez az áldozat, ez egy olyan távoli dolog. Ugye régen mutattak be áldozatokat, pogányok is, és mutatott be Izrael is az Isten rendtartása szerint. Aztán eljött Jézus Krisztus, és bemutatta, mint főpap az áldozatát, maga magát odaáldozván a mi életünkért, és úgy látjuk első hallásra, hogy az áldozatok világa ezzel lezárult. A tökéletes áldozat Jézus Krisztus megáldoztatott. Én értem, de hogyha úgy gondolom végig a dolgot, hogy a hétköznapi életben is mennyi mindenért és mindenre odaáldozzuk magunkat, azaz erőt, időt, energiát, észt, szellemet, lelket kiöntünk azért, hogy ez a dolog a miénk legyen, hogy ez a valami megtörténjen az életemben, akkor már nem olyan távoli világ ez mégsem. Bizony, nagyon sok mindenre az ember hajlandó oda áldozni magát. Szoktuk is mondani, amikor pénzt adunk ki, hogy áldozok erre a kérdésre. Az áldozatok világát is átformálja Isten. Azt mondja, hogy nekem mutassál be áldozatot azzal, hogy engedelmes vagy. Hogy engedelmes vagy. Ez nem azért való áldozat, mert az ember bűnt követett el, nem a nagybetűs bűnért való áldozat, mert ezt Jézus Krisztus meghozta, hanem ez egyszerűen hála áldozat Istennek. Hálából áldozom neki. Erőt, anyagi javakat, mikor, mit kíván meg. És amikor ezek megtörténtek az életemben, akkor beszélhetek arról, hogy nálam, görögül mondva, megtörtént a metanója. Az, amikor Isten átformálja az életemet, megtérek, átdöfem az eddigi gondolkodásmódomat. Ez azt jelenti, hogy átdöfni, átszúrni, megváltoztatni. Ilyeneket jelent ez a metanója, ez a megtérésnek az újszövetségi szava. Teljesen átfordul, szöges ellentétben áll a gondolatom, mint eddig. Érzékeltetem egy másik szóval, amit már jobban ismerünk, a metamorfózis, ami azt jelenti, ugye, hogy átváltozás. Hernyóból pillangó. Megnézem a két állatot, és azt mondom, hogy ezeknek semmi közük nincs egymáshoz. Az egyik először is bűronda, a másik meg nagyon szép. Másképp néz ki, más a szerkezete, más a felépítése annak a két állatnak. Nincs közük egymáshoz. És mégis tudjuk, hogy van közük, az egyikből lett a másik. Ugyanilyen az, amikor az Isten szent lelke munkába vesz egy emberi életet, eddig a saját céljába jár, most Istennek a céljaiban jár. Eddig a saját akarata, most Istennek az akaratát akarja teljesíteni. Ha ez mind megvalósul az ember életében, megtörténik ez a metamorfózis, az átváltozás. Amikor Istenhez megtérsz és újjászületsz, na akkor lehetséges teljesíteni ezt a parancsot. Mert akkor az ember fejében már minden másképp néz ki, akkor egyetlen cél éltet Istennek a céljai. És megtapasztalom azt a csodát, hogy miközben Istennek a céljaiért odaáldozom magamat, odaadom az életemet, úgy tűnik, hogy lemondok nagyon-nagyon sok mindenről, amiről az emberek a világban nem mondanak le, odaáldozom magam, a közben visszakapom, visszanyerem az életemet, mégpedig nem is kicsit, hanem sokkal csodálatosabban, boldogabban. Az elmúlt nyáron, nyár végén az egyik közösség, a Nagy Ifi meghívott, hogy az utolsó alkalmat, záró alkalmat, úrvacsorás alkalmat Tahiba tartsam meg. És az volt a feladatom, hogy ugye Péter apostol életének különböző állomásai volt nyáron a Tahi konferenciákon a téma. Az volt a feladatom, hogy Jánosról kellene beszélni. És hát próbáltam lapozgatni a Bibliát, hogy mit lehet Jánosról mondani, és aztán hát beleütközik az ember abba, hogy messze nem olyan karakteresen van megrajzolva János, mint ahogy Péter, nincs annyi történet róla, nem ismerjük annyira az ő Jézussal való járásának az állomásait, de rájöttem, hogy még egy dolog miatt nem lehet Jánosról beszélni, azért, mert akár a többi evangélium, de János evangéliuma sem, és a levelek sem beszélnek egyáltalán Jánosról. Azaz János önmagáról nem mond semmit. Mindig azt mondja, hogy az a tanítvány, akit Jézus szeretett, még ki sem mondja a saját nevét az evangéliumban. És arról szól ez a csodálatos ember, ez a János, hogy az egész életét arra tette föl, hogy egyetlen egy névről beszéljen, és egyetlen egy témája legyen, ez Jézus Krisztus. Na de hogyha az ember elővesz egy igét, egy Jánosi igét, és nem mondom el, hogy ez Jánosi. A Biblia ismerő ember, egyszerűen aki olvas egy kicsit is a Bibliát, egyből megismeri, hogy ez János. Azaz miközben ő Jézus Krisztusról beszél, olyan félelmetesen karakteres János lesz belőle, hogy ez valami elképesztő. Na ez a legnagyobb paradoxon, hogy miközben oda adod az életed neki, aközben leszel azzá, akinek teremtett az Isten, aki valójában vagy. Van még egy nagyon fontos dolog, mégpedig az, hogy egy dolgot parancsol itt nekünk Isten, hogy hirdesd az igét, állj elő vele alkalmatos és alkalmatlan időben. És megint az az érzése az embernek, hogy én, mint aki nem vagyok lelkész, mit kezdjek most ezzel? Nem vagyok ige hirdető. Hadd mondjam el neked, hogy az Isten országában, a hívő embereknek a közösségében egyetlen egy ember sincs, akinek nem lenne feladata az ige hirdetés. Nem úgy, hogy szószékre kiáll, nem úgy, hogy ifjúsági közösség előtt, de az, hogy személyesen emberekkel, családtagokkal, barátokkal, kollégákkal találkozik, és elmondja az igét nekik, ez mindenkinek feladata. Annak is, aki nem egy szónok, nem a beszéd, nem a szó embere, és annak is, aki jobban tud esetleg a szavakkal bánni. Ez nem egy különleges tudomány. Mégis elképesztően nagy hatalom van benne. Gondoljátok meg, az ige az nem annyi, hogy egy kicsike szelet a Bibliából, néhány mondat. Szó sincsen róla. Az ige Isten szava és cselekedete. Amikor te az igét a másiknak elmondod, akkor Isten mellé rendeli az ő hatalmát. Olyan nagyszerű néha látni, mert néha megengedi Isten, hogy mondd azt egy igét a másik embernek. És azon veszed észre magadat, hogy ennek az embernek a teljes belső világát megváltoztatta az az ige. Pedig te csak egy mondatot mondtál. Csak egy mondat egy könyvből. És mégis, mert ige. Isten hatalmával megtelik ez a mondat, azt az embert beragyogja ez a mondat, és megváltoztatja gyökeresen még hozzá az életét. Van, amikor láthatod ezt, van, amikor nem. Van, amikor úgy tűnik, hogy nincs alkalom rá, van, amikor úgy tűnik, hogy az Isten előkészítette a talajt a másikban. Alkalmat adott rá. Pál azt mondja, hogy alkalmas és alkalmatlan időben állj elő vele. Mondd az Isten igéjét. Mit mondjál? Ami éppen megragadott. Hogy ragad meg? Úgy, hogy napon olvasol igét, és akkor van, mi megragadjon téged. Van, mit mondanod, van üzeneted. És akkor el tudod mondani azt, hogy az Isten ma erre világított rá, megmutatta ezt. És aztán, hogy a másik emberben mikor fog ez megtörténni, mikor fog változás, lehet, hogy akkor, aztán lehet, hogy meghallgat, és 10 év múlva a mag egyszer csak a Szentlélek hatalma által elkezd kikelni, és életet terem benne. Gondold el, az a kiváltságod minden embernek, ez a kiváltság, aki Jézus Krisztusban van, mint Isten munkatársa, mert ugye egyetlen egy országban, az Isten országában nincs munkanélküliség, itt mindenkinek van munkája, az a hatalmas kiváltságod, hogy szólhatod az Istennek az igéjét, amiben Istennek a hatalma koncentrálódik. Ha valaki mondjuk egy asztalos, akkor tud csinálni egy bútort. Alkot valamiből valamit. Isten pedig arra a csodálatos gondolatra jutott el, hogy téged abban fog részesíteni, hogy te általad, te veled együtt, te veled, mint munkatársa, teremt valamit, illetve valakit, a másikat újjá. Tudjuk, hogy mindenkinek van biológiai élete, ezt úgy mondja a görög, hogy biosz. Mindenkinek, ez nem mindenkinek, hanem kaphatjuk az örök életnek az ajándékát, ezt meg úgy mondja, hogy zoé. A görögnek két szava van erre. De csodálatos, amikor az ember oda megy a másikhoz, mond valamit, és fogalma sincs, hogy tulajdonképpen mit mond, mit tesz vele, mert Isten odalép a Szentlélekkel, és valami hatalmas nagy dolgot cselekszik annak az embernek az életében, a lelki halálból az örök életre hívja. Újjá teremt. Ez ám az elhivatás. Ha az embernek a szívében, az akaratában, a lelkében, a gondolatában azok a változások, amelyekről itt beszéltünk, megtörténnek, akkor bár a körülményei nem változnak meg, a munka nem lesz könnyebb, azokat ugyanúgy el kell végezni, mégis a belső élete, hogy úgy mondjam, hogy átformálódik, teljesen más, lényeges és lényegtelen pontok jelennek meg benne, és képessé lesz arra, mert az Isten képesíti, hogy üzenet hordozó legyen. Úgy, hogy maradsz a munkahelyeden, nem kell elmenni lelkipásztornak, és mégis az Isten az ige hatalmát rád fogja bízni, hogy mondd el nekik. Neked csak az az volt, mondd el. És megtapasztalod, hogy az ige életet teremt a másikban. És hogy az ember üdv ideje idáig eljutott, hogy már megtért és újjászületett, akkor képesítése van Istentől arra, hogy mindezt cselekedje. A legnagyobb dolgot. Hogy annak a parancsnak, ami itt áll a Timóteus levélben, eleget tegyem, hogy meg tudja valósítani, hogy betölti a szolgálatot. Hogy vigyázva várja az ő urát, hogy egyszer, amikor az Isten eljön, Jézus Krisztus visszajön, akkor készen találjon téged. Kétféleképpen lehet így Jézussal találkozni. Az egyik, amikor Jézus Krisztus visszajön, és mindnyájan meglátjuk, és mindenki meglátja. A másik az, amikor az én időm lejárt, és elmegyek ebből a földi világból, akkor is Jézus Krisztussal találkozom. A kérdés, hogy készen leszek-e. A kérdés, hogy készülten várom-e azt, akit úgymond szeretek. Mert akit szeretek, azt készen fogom várni. Így készüljünk az Úr visszavárásával ünnepén, így készüljünk azzal, hogy Jézus Krisztus visszajön, és ezért mi hű és engedelmes szolgái leszünk. Amen. Imádkozzunk. Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy mielőtt az egész világnak a külső volta megváltoznék, te úgy döntöttél, hogy az emberi lélekben kezded a munkát. Köszönjük, hogy arra hívtál el bennünket, hogy örök életünk legyen. És az örök élet elnyerése olyan csodálatos pillanatban történik meg, amikor egész életünket neked ajándékozzuk, mert te is miértünk ajándékoztad a te életedet. Köszönjük, hogy most ezen az ünnepen arra gondolhatunk, hogy nem csak bűnbánattal járulunk az Úr asztalához, hanem a jövőbe is nézünk egybe, amikor majd letelepszünk ott nálad az örök világban. Ahhoz az asztalhoz, ahol minden gyermeked összegyűlik majd. Köszönjük, hogy a mennyei vacsorára is elhívsz bennünket. Arra szeretnélek kérni, Uram, hogy aki még nem tett eleget a te hívásodnak, add, hogy ma hozzád menjen. Add, hogy ma meg tudja látni azt, hogy micsoda csodálatos horizontot adsz Jézus Krisztusban, a tisztaság, a szentség, a bűnbánat, a bűntől való szabadság horizontját. Olyan csodálatos, hogy az egész életet vezeted, miután a tiéd lett, áldással, sok nehézség közepette, de áldással, szeretettel, gondviseléssel. Olyan csodálatos a legnagyobb horizont, hogy örök életet terveztél, hogy mi veled töltsük el azt. Kérünk téged, hogy eszünkbe jusson mindez, amikor Megyünk most az Úr asztalához, hogy tudjunk látni hitáltal, és hogy tudjuk odabízni magunkat a Te kezeidbe. Kérünk Téged azt, hogy be tudjuk tölteni a mi küldetésünket, kinek a mintattad. Köszönjük, hogy erre adtál most parancsot, és hogy meg fogod adni az erőt is, és a képességet, és a képesítést is hozzá. Köszönjük, hogy az igédnek hordozói lehetünk. Kérünk Téged, hogy ne olyanok legyünk, akik elrejtik a másik embertől életükkel és hallgatásukkal a Te igédet, hanem lehessünk olyanok, akik, mint a sötét égbolton, fénylenek, miképp a csillagok, hogy sokakat elvezethessünk az igazságra, hiszen erre is elhívtál bennünket. Így áldj meg bennünket ezen az ünnepen, és add, hogy valóban valósággá lehessen az életünkben az új, megváltozott belső élet, és az annak megfelelő, ahhoz képesti szolgálat. Jézus Krisztusért. Amen. Boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor hazajő, vigyázza talál. Amen.